A mai alkalommal folytatjuk tovább Jelenések könyvének a folyamatos tanulmányozását. Az első fejezettől a harmadik fejezetig Jelenések könyvében Jézus Krisztus 7 levele található. A 7 levél 7 keresztény közösséget szólít meg, Efézus, Szmirnát, Pergámumot, Tiatírát, Szárdisz, Filadelfiát és Laodiceát. Sorra fogunk menni a jézusi leveleken, amelyek tele vannak jelképekkel, ezeket azonosítanunk kell. A mai alkalommal az Efézus és a Szmirnai levelet fogjuk elolvasni, és próbáljuk megérteni. A következő alkalommal majd a pergámumi, tiatírai, azutáni alkalommal a szárdiszi, majd a filadelfiai és laodiceai levél kerül sorra. Mint említettem, Jézus Krisztus a Jelenések könyvének a szerzője. Így is kezdődik Jelenések könyve, hogy Jézus Krisztus apokalipszise. Ugye apokalipszis ennyit jelent magyarul, hogy rejtett dolgok feltárása, tehát Jézus Krisztus itt bepillantást enged a történelembe, mégpedig abba a történelembe, ami az ő első és második eljövetele közötti időszak, tehát ezt így mondjuk ma, hogy az elmúlt 2000 év történelmébe. Ugye a Bibliánk eleje visszatekint a teremtéstől Mózes koráig, ennek Mózes a szerzője, aztán a Biblia végigvezet az egész emberi történelmen, de a négy evangélium és az apostolok cselekedetei megáll az időszámításunk szerinti első századnál. Isten azonban a Bibliát tökéletesre szánta, az egész világ történelem benne van a Bibliában, és ez Jelenések könyve, az elmúlt 2000 év vázlatos rajza, mi minden történt, ami az elmúlt 2000 évben meghatározó volt. Jelenések könyve négy részre épül, a hét levél, a hét pecsét, a hét trombitaszó, hét csapás. Most az első nagy szerkezeti részbe fogunk belebocsátkozni, ez tehát a hét levélről szóló üzenet, és ezen fogunk végigmenni. Nyilvánvaló, hogy a levél műfaja kijelöli ennek a résznek a várható eseményeit, eredményeit. Levelet akkor szoktunk írni, amikor valakit nagyon személyes akarunk megszólítani. Általában a levélben bensőséges, értékelő dolgokat tudunk elmondani. Ugyanezt várhatjuk Jézus hét levelénél is. Jézus egyrészt megjelöli a keresztény közösségeit a történelem országútján, másrészt ezeket minősíti, de mindig azzal a lelkülettel, hogy itt járt Jézus a földi életében is. Először Jézus bemutatkozik, minden levél elején van bemutatkozás, utána Jézus dicséretet mond, két levélből hiányzik csak a dicséret, többi levélben mindenütt van dicséret. Utána a harmadik részben Jézus feddéseket, intéseket, figyelmeztetéseket szólaltat meg. Két levélből ez is hiányzik, két levélben egyáltalán nincs Jézusnak feddő szava. A negyedik részben Jézus felszólításokat közvetít, hogy hogyan változzanak meg ezek a keresztény közösségek, és az ötödik befejező szerkezeti részben Jézus ígéreteket tesz, és hogy majd meg fogjuk látni minden levél végén, az ígéretek csak egyféle embertípusnak szólnak. Ki ez az embertípus? Akik az életben győzni akarnak. Minden levél ezzel fejeződik be, aki győz, a győzedelmesnek, aki győz, aki győz. Tehát Jézus azoknak adja az örök élet ígéretét, akik önmagukat is, rossz természetüket is szeretnék legyőzni, de a világból rájuk háramló kísértésekben is győztesek szeretnének lenni. Már is felolvastam az első levelét, ez az efézusi levél, nem tévesztendő össze Pál apostol efézusi levelével, ugye, ami a Bibliában egy külön levél. Efézus ugye az égei tenger keleti részén, a mai Törökország partjain levő nagyváros volt. Abban az időben, amikor Jézus ezeket az üzeneteket küldte, Efézus lakóinak a száma csak nem akkora volt, mint ma Debrecené. 200 ezer lakosra rúgott, hatalmas kikötőváros volt, az ókori világ keleti kapuja, egyben a római provincia székhelye, Ázsia provinciának a székhelye. A városokról, magukról nem szeretnék történeti, régészeti dolgokat elmondani, mert ez szétfeszíteni előadásunk kereteit. Én magának a levélnek a lelki útmutatásaira szeretném kihegyezni a mondandómat, és ezért a lelki összefüggéseket szeretném megvilágítani. Az efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg, kezdi Jézus a levelét a Jelenések könyve második fejezet első versében. Ezeket mondja az, aki az ő jobb kezében tartja a hét csillagot, aki jár a hét arany gyertyatartó között. Tudom a te dolgaidat, és a te fáradtságodat és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket. És terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd, ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz. De az megvan benned, hogy a nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. Ez a 7 vers az első levél. Jézus első levele Efézus keresztényeihez, akik az első század végén ebben a nagyvárosban éltek, az akkori világ egyik Babilonjában, Bábeljében, egy 200 000-es város, ugye mindig az, régen is, ma is. De ezen keresztül, mivel minden levél kettős profécia, ahogy említettem, nem csak Efézus város keresztényeit szólítja meg, hanem elindulunk a történelemben, és az efézusi levél az első keresztény korszaknak a jellemzése. Az első keresztény korszakot talán hadd mondjam meg előre, nem az elemzés végén, ahogy azt tenni fogom majd. Mindannyian tudjuk, hogy a kereszténység mivel kezdődött el. Az ős kereszténységgel. Ahogy Jézus a mennybe ment, tanítványaira hagyta az evangélium hirdetés szolgálatát, az első század 30-as éveitől számítjuk az ős kereszténységnek a történetét. Az őskereszténység korszakát szinte mindenki egységesen az első század első harmadától legfeljebb a második század elejéig számolja. Ez körülbelül egy évszázad. Sajnos egy évszázad után a kereszténység történetében sok minden kezdett történni. Az első század volt az a nagy lendület, az a hatalmas időszak, amire mindenki most is visszatekint, hogy hát a kereszténység azért egy nagy győzelmi futással kezdődött. Az őskereszténység legendásan tiszta kereszténység volt, bátor kereszténység volt. Egy évszázad alatt az akkori világ mostoha körülményei között mindenhova elterjesztették a kereszténységet, és a keresztények világszerte csodálat tárgyai voltak, és egy új vallás, a keresztény vallás elindult, lehet így mondani, nem fellengzőség, világhódító útjára. Figyeljük meg, hogy Jézus ennek a gyülekezetnek hogy mutatkozik be. Első a bemutatkozás. Így mutatkozik be, ezeket mondja az, aki az ő jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki jár a 7 aranygyertyatartó között. Tulajdonképpen a bevezető látomás szavaival mutatkozik be, hogy én járok a gyertyatartó között, minden közösségemet számon tartom, közel vagyok hozzátok is, a 7 csillag a kezemben van, a gyülekezetek lelki vezetőit, mint a csillagokat itt nézem a tenyeremen. A bemutatkozás úgy tetszik, hogy semmi különösséget nem takar, de majd később látjuk, hogy igenis takar, mert Jézus bemutatkozásában egy óvás és figyelmeztetés van, hogy ez egy hatalmas korszak, ez egy tiszta időszak, ez az egy évszázad egy csodálatos kezdet volt, de valami már az őskereszténység időszakában is, mint rossz dolog elkezdődött. És higgyetek nekem, mert én Isten vagyok, én a mennyből is pontosan látom, hogy ezek a gyertyatartók hogy világítanak, és pontosan tudom az emberek lelki állapotát, majd figyeljetek, amit a feddésben fogok mondani. Ebben ugye a levélben mind az 5 szerkezeti rész megvan, a bemutatkozás után jön a dicséret, utána jön a feddés, a felszólítás és az ígéretek. Ennyit tehát a bemutatkozásról, hogy azt a harmadik részben fogjuk igazán megérteni, hogy Jézus miért mutatkozik így be. De nézzük most a második részt, hogy Jézus milyen dicséreteket fogalmaz meg. Hatalmas dicséretek vannak. Hosszan-hosszan részletezett és hatalmas dicséretek. Tudom a te dolgaidat és a te fáradtságodat. Az őskereszténység tényleg nem ismert fáradtságot. Az őskeresztény időszakban az apostolok és utódaik gyalog, ahogy szokták mondani, az apostolok lován, hajóval bejárták az egész földközi tenger medencét. A második századra az egész akkori lakott világon elterjedt a kereszténység, tényleg nem ismertek fáradtságot. össze lehet foglalni Pál apostol egy szavával, aki azt mondta, jaj nékem, ha az evangéliumot nem hirdetem. Vagy amikor azt mondja Pál, hogy a Krisztusnak szeretete szorongat minket, mi nem tehetjük meg azt, hogy nem adjuk tovább az evangéliumot, még akkor is, hogyha a római császárság ezt tiltotta. A keresztények bátran és fáradtságot nem kimélve elvitték az evangéliumot az akkori világ minden lakott részére. Tudom a te dolgaidat, a te fáradtságodat. Második dicséret és tűrésedet. És hogy mennyit kellett tűrni az akkori keresztényeknek, ezt a mai világban kiváltképp érdemes hangsúlyozni, mert a mai emberek egyáltalán nem türelmesek, és ha valami kis rossz dolog történik, mindenki szinte önkívületi állapotban van. Hát kicsit vissza tudnánk tekinteni, hogy mi volt 2000 évvel, meg 1800 évvel, 1900 évvel ezelőtt, mi mindent kellett tűrni embereknek, üldözték őket, megvetették, falu közösségekből kirekesztették, városban megszólástárgyai, birodalmi területeken üldözéstárgyai, és ezek a keresztények fáradhatatlanul hirdették az evangéliumot, és tudtak tűrni. Mert megértették, hogy a szeretetnek a lényege, hogy Pál apostol mondja az első korintusi levél 13. fejezet 4. versében, a szeretet hosszú tűrő. Megértették azt, hogy az embereket nem legyőzni kell az evangéliummal, hanem meggyőzni. De ez türelemre van szükség. Hogy az emberek elfogadják az evangéliumot, hogy az emberek a szívüket megnyissák. Jézus ezt messze menően méltányolta. Tudom a te dolgaidat, a te fáradtságodat és tűrésed. Egyre följebb emelkedünk a dicséretben. És hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket. Tessenek megfigyelni a dicséretek sora, mondom, ez egy lépcsőzetes sorrend. Először a fáradtságot méltányolja Jézus, utána a türelmet, és a harmadik dologra ilyen sok szót veszteg el. Miért? Mert az egyik legnehezebb dolog az életben, amikor valami igaznak látszik, de nem igaz. Ha valaki apostolnak adja ki magát és kereszténynek, de a velejében nem az. És az őskereszténység ebben is csodálatos volt, hogy megkísértette, vagyis megpróbálta azokat, akik azt mondták, hogy ők keresztények, de nem azok. És hazugoknak találtad őket. Tehát a kereszténység soraiban nem tűrték el a hazugságot, a farizeuskodást, a képmutatást, a becsapást. Majd a Jelenések könyve 6. fejezete lesz egy ilyen kifejezés az őskereszténységre, hogy ki jött győzve, hogy győzzön. Ki jött győzve, hogy győzzön. Először belül győzte, a saját soraiban győzte le a hamisságokat, nem engedte érvényre jutni a hamis tanításokat, nem engedte érvényre jutni a helytelen eszméket, életgyakorlatot. Tehát akkor, hogy ki keresztény, ezt a keresztséggel dőlt el, ugye a felnőtt keresztséggel, és csak azokat keresztelték meg, akiknél világos volt, hogy megtért emberek, a kősziklára esett emberek, hogy Jézus mondta, hogy Jézus szeretnék követni. Tehát ilyen alakoskodásnak, vagy érdekből, nem is lehetett valaki érdekből keresztény, hiszen mindenki ugye üldözte őket, tehát ilyen esetben ki van zárva az, hogy valaki érdekből legyen keresztény. A kereszténység a tisztaságát, az, hogy Jézusnak most már a harmadik dicséretét olvassuk, ezt ennek is köszönhette. Erre nagyon szeretném fölhívni a kedves hallgatók figyelmét, mert sokan úgy gondolják, hogy az őskereszténység az olyan mesés, olyan legendás korszak, mint hogyha akkor jobbak lettek volna az emberek, mint ma. Nem erről van szó. Akkor is az emberi világban ugyanolyan sok csalás, hazugság, gonoszság, házasságtörés. Tessen kell olvasni az első korintusi levél 15 fejezetét, ott Pál apostol kijönti azt, hogy egy keresztény közösségben mi van. Házasságtörések, világi bíróság előtt való perpatvarkodások, nem hisznek a feltámadásban, nem hisznek ebben, hisznek a nyelveken szólásban, ami nem az Istentől jön. Ha valaki elolvassa az első korintusi levelet, szinte belesajdul azt, hogy mi van itt Korintusban, mi van ebben a közösségben, akkor is volt elég sok baj. Voltak egyéni problémák, voltak közösségi problémák, de a kereszténység hozzáállása más volt a problémákhoz, mint később. Később mindenkire mindent ráhagytak, később az lett keresztény, aki annak vallotta magát. Itt az első században és a második század elején Jézus azt mondja, hogy te megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket. Az igazság mértéke biztosan állt. Nem mindig azt mondták, hogy szeretet, szeretet, és a szeretet leple alatt mindenki úgy csinált igazságtalanságukat, ahogy akart. A kereszténységnek és a Bibliának különben is a lényege, hogy a szeretet soha nem áll önmagában, a szeretet csak igazságossággal együtt szeretet. Ez a lényege Isten lényének is, a Biblia üzenetének is, hogy úgy szeressél, hogy igazságos legyél. És úgy legyél igazságos, hogy ne veszítsd el a szeretetet. A Bibliát ebben az egy mondatban össze lehet foglalni. Amikor a szeretetnek és az igazságnak ez az összhangja megbomlik, amikor elkezdik hangsúlyozni a szeretetet, de elhallgatják az igazságot, vagy amikor az igazságot hangsúlyozzák, de azt mondják, hogy ezt lehet úgy is képviselni, hogy szeretet nélkül, akkor vége van a kereszténységnek. Itt a kereszténység teljes erejével haladt előre, és nézzük a negyedik dicséretet. És terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. Hát ez talán még nagyobb dicséret, nem? Jézus újra elismét, hogy terhet viseltél, béketűrő vagy, a nevemért fáradoztál, de most jön egy újabb mozzanat, fáradoztál, de nem fáradtál el. Akik már egy bizonyos életkort megértek, tudják jól, hogy az emberi világban milyen hatalmas kísértés a belefáradás. Amikor valaki belefásul a dolgokba, amikor valaki közömbös lesz, valamit rutinszerűen csinál. A kereszténység egy évszázad alatt töretlenül fejlődik, lelkileg is emelkedik, és habár sokat fáradozott, de mivel nem emberi volt a fáradozása, hanem Isten erejétől adódó volt a fáradozása, ezért fáradozott, de nem fáradott el. Ma is azt hiszem, hogy a legjobb dolog, amit kívánhatunk a másik embernek, hogy lejje örömét a munkájában, az életében, és ne fáradjon bele, ne legyen fásult, ne legyen rutinszerű a hozzáállása, hanem mindig megújuljon az életkedve, a munkához, a hivatásához való viszonya. Ez a negyedik dicséret. És hogy ez mennyire fontos, még a hatodik versben is visszatér, még egy ötödik dicséretet is mond Jézus, annyira bőségesen méltányolja ennek a korszaknak az életét, de az megvan benned, hogy a nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, amelyeket én is gyűlölök, mondja Jézus. Jézus a szeretet, a tökéletes szeretet, de a tökéletes szeretet gyűlöl. És ha valaki nem gyűlöli a rosszat, az nem szeret. Ezt már sokszor elmondtam itt. Ha valaki a rosszat nem gyűlöli, nem a rossz embert kell gyűlölni, a rosszat kell gyűlölni. Nem az embert, a hordozót, hanem amit hordoz, a rosszat. Ha valaki nem tanulja meg meggyűlölni a rosszat, az soha nem fogja szeretni a másik embert. Mert aki úgy szereti a másik embert, hogy mindent ráhagy, meg bárki bármit csinálhat, az jó, mert hát hozzám közel áll neki, mindent elnézek. Ez nem szeretet. Sőt, ez a szeretet megcsúfolása, és az egyik legfélelmetesebb veszély, amikor az emberek nem gyűlölik a rosszat. Itt Jézus maga kijelenti, hogy én a nikolaiták cselekedeteit gyűlölöm. Nem azt mondja a nikolaitákat, azt mondja, hogy a nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, amelyeket én is gyűlölök. Kik voltak ezek a nikolaiták? A nikolaiták mozgalmáról az első és második században már tudunk különböző keresztény eretnek mozgalmakról. A nikolaitáknak az volt a tanításuk, hogy egy embernél az a fontos, hogy egy ember elfogadja Istent és elfogadja az evangéliumot, de aztán hogy él, hát az már nem annyira fontos, mert úgyse tud mindenki tökéletesen és igazán élni. Fő dolog az, hogy higgyél. Higgyél Istenben, higgyél Krisztusban, hogy az életben előfordulnak különböző bűnök, hibák, vétkek, hát emberek vagyunk, gyarlók vagyunk. Tetszenek rá ismerni, hogy mintha ma az egész világ, vagy az egész keresztény világ nikolaita lenne, amit Jézus gyűlöl, mert Jézus nem azért jött a világra, hogy utána mindig azt mondjuk, hogy hát úgyse tudunk úgy élni, hogy Krisztus megmutatta, mert hát mi gyarlók vagyunk. Krisztus azért jött a világra, hogy megértsünk dolgokat, igényeljük az ő segítségét, és meg is valósítsuk azt a jót, amit megértettünk. Jézus nem azért jött a világra, hogy lássuk a jót, de tegyük a rosszat. Belőlünk ez telik ki, a emberi erőből csak ez telik ki, már hogyha látom is a jót, de emberi erőből nem tudom tenni a jót. Pál apostol ezt el is mondja a Római Levél 7. fejezetében, hogy már gyönyörködöm az Isten törvényében, már szeretnék más ember lenni, de látom a jót és a rosszat cselekszem. Ez, ami emberileg belőlünk, maximum ez jön ki. De hogyha mi látjuk a jót, és látjuk, hogy nem tudjuk emberi erőből megcselekedni, de kérjük Isten segítségét, Isten mindig segít, és hitáltal az akaratunkat megerősíti, megedzi, Tehát nem egy olyan skizofrén életre hívott bennünket Jézus Krisztus, hogy mindig lássuk, hogy mit kell tenni, de soha ne tegyük azt. Akkor a keresztény élet lenne a legborzalmasabb, vagy a leglesújtóbb élet, hogy ha valaki nem látja a rosszat, és úgy teszi a rosszat, az még sokkal könnyebb lenne, mint ha valaki látja a rosszat, meg látja a jót, és mégis úgy teszi a rosszat. Nem. Jézus Krisztus ahhoz akar nekünk erőt adni, hogy ne csak felismerjük a rosszat, hanem le is tudjuk győzni, ne csak lássuk a jót, de követni is tudjuk az élet hétköznapjaiban. És ezt még egy külön dicséretként Jézus később a levél vége felé még kiemeli, de az megvan benned, hogy a nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, amelyeket én is gyűlölök. Majd ezekről a nikolaitákról még a harmadik levélben beszélnék, mert ott Jézus újra azt mondja, hogy a nikolaiták tanítását gyűlölöm. Itt még csak cselekedeteiket említ, ott majd tanítást, majd ott elmagyarázom, hogy mi a különbség a két jézusi kijelentés között. De kedves hallgatók, hogyha ezt így végig gondoljuk, hogy Jézus méltányolja a kereszténység fáradtságát, tűrését, elfűségét, a belefáradás hiányát, és egy olyan maximális Krisztus követést, akkor, amit itt a hatodik versben is olvashattam, hirtelen az lesz az érzésünk, hogy hát ez mégiscsak egy tökéletes időszak, lesz itt feddés egyáltalán, lesz itt bírálat. És jön a harmadik rész, és jön Jézusnak egy rövid bíráló megjegyzése a negyedik versben, ami mindannyiunkat el kell, hogy gondolkoztasson, mert ez a negyedik vers így hangzik, de az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Jézus Krisztus figyelmét semmi nem téveszti meg. Jézus pontosan látja, hogy ebben az időszakban csodálatos a kereszténység előrehaladása. Nagyon is méltánylandó dolgok vannak benne, de van már egy kis hajszálrepedés a falon. Mi ez a hajszálrepedés a falon? Az a panaszom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. A Bibliában ez a kifejezés itt fordul elő először és utoljára. Ilyen kifejezés van a Bibliában, hogy az első hit, de ilyen, hogy első szeretetet csak itt van Jelenések könyvében, de azt gondolom, hogy talán, ha nincs is másút előfordulása ennek a kifejezésnek, nagyon könnyűszerrel tudjuk azonosítani, hogy miről van itt szó. Az életben mindannyian számon tartunk első szeretetet. Amikor először valakit megláttunk és megszerettünk, mondjuk barát vagy barátnő, amikor a jövendő házastársunkat megszerettük, és az a kezdeti, igazi, őszinte érdeklődés, lelkesedés, amikor gyermekünk született a világra, és az első lépéseitől fogva olyan megkülönböztetett szeretettel vettük körül, és mindannyian fel kell, hogy vessük ezen a világon a kérdést, hogy mi van 20-30 év múlva. Mi lett egy barátságból, mi lett a szerelemből, mi lett a gyerek iránti szeretetből. Sajnos a szeretet olyan láng mindannyiunk életében, amelyet nem táplálunk eléggé, kezd lejjebb engedni, kezd kihunyni. A végén már oda jut az élet, hogy miért is szerettem én a másik embert? Vagy hogy is szerettem a másik embert? Nincs meg az első szeretet. És Jézus azt mondja, hogy hiába akkora sok fáradozás, türelem, hiába az, hogy nem fáradtál el, hiába az életnek a sója. Ugye a szeretet egyik jelképe a Bibliában a só. Ha az étel nincs megsózva, hiába, hogy minden fogás ott van a tálon, nincs megsózva, akkor valahogy ehetetlen, vagy legalábbis nem olyan, ami ennek lenni kellene. És ezért mondja Jézus, hogy vigyázzatok, nagyon szép előrehaladás van, óriási eredmények vannak, teljesítmények, és az én erőmmel, isteni erővel, de vigyázzatok, minden cselekedeteket ezen mérjétek le. Mindig, amihez hozzáfogunk, mindig ezen mérjük le, hogy azt valóban szeretettel tesszük-e, méghozzá az első szeretettel. Mert Isten csak olyan emberi cselekedetet tud elfogadni és értékelni, ami tiszta szeretetből következik. Istennél másnak nincs értéke, hogy egy ember mennyire okos, meg mit hozott létre, meg mekkora eredmények, előrehaladás, meg teljesítmény, ennek önmagában semmi értéke nincs, csak akkor, ha az Isten meg tudja állapítani, hogy ezt őszinte, érdek nélküli, részrehajlás nélküli szeretetből tesszük, amit teszünk. Ha már ott van az érdek, hogy én azért teszek valami jót, mert ebből valami előnyöm származik, azért teszek valami jót, hogy a másik embernek kedvezzek, vagy jó legyek a szemei előtt. Ez már az Isten szemében nem tiszta indítékú dolog. Tehetem a világ legnagyobb dolgát is, de értéke nincsen. Különben a mi életünkre nézve sincs értéke, csak mi azt hiszük, hogy most milyen jók voltunk. Nagyon vigyázzunk az első szeretetre. Például a házasságban ez egy külön feladat, hogy úgy nézzel a másikra 10 év után, 20 év után, 30 év után, vagy egy kicsit már úgy megszoktad, hogy a másik ilyen, meg a másik ezt megteszi, a másikkal ezt megengedheted magadnak, vagy pedig úgy nézzel a másikra, hogy valóban úgy szereted, mint akkor, amikor először megismerted, vagy amikor először láttad benne azokat a kiváló értékeket, ami miatt megszeretted. Szóval Isten és Jézus Krisztus tekintetét semmi nem kerüli el, nagyon vigyázzunk az életben vallásos hívő embereknek leginkább óriási figyelmeztetés, ha valamit nem tiszta, őszinte szeretetből tesznek, az lehet, hogy egy egyház előtt nagyon sokat jelent, lehet, hogy az emberek csodálják azt az embert, de az Isten szemében, hogy a szeretet himnusza is kezdődik, semmi vagyok. Semmi hasznom abból. Mit sem érek. Ami nem tiszta szeretetből van, tehát le kell menni a dolgok aljáig, és meg kell találni azt a pontot, hogy te akkor tényleg akkor is megteszed ezt a másik ember, hogyha senki nem lát, ha semmi méltánylás nem jön érte, a másik ezt nem is értékeli, becsüli, te akkor is képes vagy érte fáradozni. Nagyon nagy dolog ez, isteni dolog az első szeretet, mert ne tessenek elfelejteni, Isten ránk mindig így tekint. Isten szeretete nem fogyatkozik. Isten szeretete nem olyan, mint a reggeli felhő és a korámúló harmat, hogy Hósás próféta könyvében olvassuk a 6. fejezetben. Az emberi szeretet olyan, mint a reggeli felhő, korámúló harmat, tehát elmúlik. Az Isten szeretete soha el nem fogy. Az Isten mindig ugyanolyan intenzitással, sőt egyre jobban szeret. Ha én kapcsolatba kerülök az Istennel, egyre többet kapok tőle, és egyre mélyebben érzem a szeretetét. Na de kérem szépen, nem ez lenne valahogy természetes például egy barátságban, házasságban, vagy gyermeknevelésben? Ha mondjuk egy jó házasságról van szó, hát nem azt várja mind a két fél, hogy növekedjen az egymás iránti megbecsülésük és szeretetük? Vagy úgy gondolkozik mindenki, hogy hát már 20 év múlva majd kihűl az a nagy meleg, vagy 30 év múlva már teljesen csak egy kis parázsló szikra marad abból a nagy lángból. Senki nem ezt kívánja magának, nem? Hanem mindenki azt kívánja, hogy először megszerettem, ott volt az első szeretet, és az növekedjen, a közös élet, a közös áldozatvállalás, az egymásért és a gyerekekért való munka és türelem és törődés, ez még nagyobb szeretetre indítsa a házasfeleket. Na, hát Isten is ezt kéri, hogy az ő iránta való szeretet egyre nagyobb legyen, ne pedig úgy kihűljön, vagy úgy kézen közön elvesszen, és csak a hüveje maradjon meg, de a tartalma az kiillanjon belőle. Erre nagyon figyelni kell, erről lehet egy külön előadást tartani, csak úgy most én megérintem ezt a kérdést, nem tudok én többet időzni ennél, csak azért Jézusnak ez a kis bírálata azért súlyos. Valami hajszál repedés elkezdődik a falon. Valami már az őskereszténységben is nem stimmel. Valami probléma van. És ez Jézus figyelmét nem kerüli el. Ezért jön a negyedik rész, a felszólítás, hogy mit tegyen most Efézus. Mit tegyen ez a közösség, ez a korszak. Emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és térj meg. És az előbbi cselekedeteidet cselekedd, ha pedig nem, tehát ha nem tennéd ezt, hamar eljövök hozzád, most már helyesbítve fordítom, tehát elmegyek nem ellened, azt mondja Jézus, nem hamar eljövök ellened, elmegyek hozzád, és nem azt mondja, hogy a te gyertyatartódat kimozdítom a helyéből, azt mondja, hogy a te gyertyatartódat megmozgatom. Ugye ebben a képben az van benn, hogy a gyertyatart, ugye a kandeláber ég, de nem ég kellőképpen, mi történhetett, valami piszok belement, ugye, hogy mi is szoktuk tenni még a gáz üzemeltetési lángoknak, és így megpöcögtetjük, hogy hújjon le a piszok, akkor fellobban a láng. Nagyon mélyértelmű, jelképes beszéd ez. Jézus azt mondja, hogy emlékezzél meg azért, hogy honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteidet cseleked. Ez a pozitív felszólítás. Ha nem teszed, akkor megyek, megmozgatom a gyertyatartót. Fordítsuk le mind a két jelképet. A Biblia szerint az, hogy a szeretetünk növekedjék, erre mindig emlékezésre van szükség. Nem győzöm hangsúlyozni az emlékezés szerepét a Bibliában. A Biblia azt mondja, hogy az ember gondolkodó lény. A gondolkodásnak tetszenek tudni, hogy melyik az egyik legmagasabb formája? A gondolkodásnak nagyon magas formája például, hogy fogalmat tudunk alkotni. Nagyon magas formája, hogy elkezdünk gondolatmeneteket összeállítani. Nagyon magas formája, hogy ezt ki is tudjuk fejezni. De a gondolkodásnak a legmagasabb formája, ezt Biblián kívül egyik tanárom az egyetemen így mondta Budapesten, a szembesítő gondolkodás. A szembesítő gondolkodás. Amikor összehasonlítok, amikor viszonyítok, amikor emlékezem. A Biblia, amikor gondolkodásra hív bennünket, mindig emlékezésre hív. Tessenek csak meggondolni, például a negyedik parancsolat is azt mondja, és megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Gondolj vissza, hogy Isten miért teremtett 6 napon át, és a 7. napot, a szombatnapot miért szentelte meg. Ezen gondolkozzál el egy kicsit. Ezt Isten azért tette, mert ő nem kellett volna 6 napig teremtenie, ő egy szempillantás alatt is megteremthetett volna. Vagy ha akarod, akkor 15 milliárd év alatt is megteremtetett volna, ahogy a mostani tudósaitok állítják. De Isten nem egy szempillantást, nem is 15 milliárd év alatt teremtett. Pontosan 6-1-24 órás nap alatt teremtett, mert Isten a szeretet arra akarta az embert rászoktatni, hogy te is így éljél, erre példát adok, és a 7. napon nyugodjál meg, szembesítsél, viszonyíts magadat én hozzám. Én ezt a példát adom neked, én az Isten ezt mondom neked. Jézus miért mondta azt, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre? Amikor kiosztotta a halálára emlékeztető szőlőlevét és a kovásztalan kenyeret. És azt mondja, ezt cselekedjétek, míg el nem jövök, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hát megint viszonyítani. Jézusnak miért kellett meghalni? Miért volt szükségszerű a halála? Miért vált ez meg bennünket? Még viszonyítsunk. Isten dolgaihoz viszonyítsunk. Péter apostol miért mondja azt a 2. levele, 3. fejezet 1. versében, hogy szeretteim, ez már a 2. levélírásom néktek, hogy a ti tiszta gondolkozásotokat emlékeztetés által serkentgessen. Azért, mert az egész Biblia tulajdonképpen micsoda? Az, hogy az ember lusta, kényelmes, gondolkozni nem akaró lényét, az Isten mindig felráz, hogy ember, olvasd már egy kicsit, hogy ki vagyok én, mit csináltam, te érted, csináltam mindent. Hát emlékeztetés által akarja serkengetni. Ezért mondja itt Jézus, hogy emlékezzél meg azért, hogy honnét estél ki. Ha valakinek a házassága válságba kerül, mi a legjobb tanács, amit adhatunk 2 embernek? Hogy pörgessék vissza az időkerekét, emlékezzenek, hogy ők hogy találtak egymásra. Hogy kezdődött el ez a közös élet. És térjenek vissza azokhoz a cselekedetekhez, ahogy akkor szerették egymást. Mi történt? Mi történt itt néhány év alatt, hogy most, akik egykor leginkább szerettétek egymást, most egymás ellenségei vélek, mi történt itt? Tehát bogozzátok vissza a szálakat. Kicsit üljetek le is, menjetek vissza a határkövek által egészen a kezdet kezdetéig. A gondolkodás emlékezés által lesz felelős gondolkodás. Mert az embernek mindig szembesíteni kell a dolgait, és legjobb, hogyha Isten mértékeihez mérjük és szembesítjük a dolgokat. Ha nem fogsz megtérni. És sajnos azt látjuk a 2. levélben, hogy sajnos a nagy kereszténység ezt az első szeretet elhagyását nem vette komolyan, és Krisztusnak meg kellett engedni a 2. dolgot, vagyis meg kellett rázni a gyertyatartót. Ez minek a jelképe? Krisztusnak iszonyatos nyomorúságokat kellett megengedni a kereszténység számára. Ahogy az egyes emberi élet is mikor változik meg, sajnos, így kell mondom, hogy sajnos, amikor Isten megenged betegséget, fájdalmat, nyomorúságot, megpróbáltatást, az felébreszti az embert. Ha az Isten úgy akarna bennünket gyógyítani, hogy továbbra is egészségesek maradunk, nagyon jó életkörülmények között élhetünk, akkor az ember még inkább elromlana. Az Isten nagyon sokszor az életben a megpróbáltatásokat azért engedi meg, sőt azért rendeli el, hogy felébresszen bennünket. Itt is azt mondja, meg fogom rázni a gyertyatartódat. Előrevetíti Jézus az üldözéseket, és az üldözések eljöttek, mert az 1. században, hogy volt egy Néró. Néró egy pár évig uralkodott, és a keresztényeket, hát igen, egyszer Róma felgyújtása ürügyén ugye a keresztényeket keresztre feszítette, de Volt még az első században, ugye Domitianus, aki János apostolt Pátmos szigetére számítja, de az igazi, igazi keresztényüldözés azok a második és harmadik században kezdődtek el. Azok Décius császár idején, és majd látjuk a Szmírnai levélben rögtön, Diokléciánus császár idején jutottak a tetőpontjukra, olyan keresztényüldözések voltak, amelyekről mi nekünk képünk, felfogásunk sincsen, mert mi úgy gondoltuk, hát az első században így üldözgették ugye a kereszt, nem sikerült kiirtani, hát utána már nem is tudták. Igen, ám például 248-ban. 248-ban időszámításunk szerint úgy megrázkódott az a gyertyatartó, mindenki azt hitte, hogy a kereszténységnek vége van. Décius császár kiadta a parancsot, az összes Bibliát el kell égetni. Az összes kereszténytől el kell kobozni az ingóságaikat, és kilátásba helyezte a halálra ítélésüket. Diokléciánus császár idején pedig az is megtörtént, császár azt mondta, aki nem áldozik a pogány istenségeknek, tehát keresztény, Krisztus mellett van, meg kell ölni. És hogy kedvet kapjanak az emberek, hogy följelentsék a keresztényeket, rendeletileg azt is szabályozta ez a félelmetes császár Diokléciánus, hogy a keresztényektől mindent el lehet venni, ingóságot, ingatlant is, mindent. Hát ez vérszemet adott az embereknek. Micsoda megrázások voltak ezek. Jézus Krisztus ebben a felszólításában, az Efézusi levél felszólításában kilátásba helyezi, ha az első szeretetet nem nyeri vissza a kereszténység, félelmetes időszakok jönnek, ő megengedi a legrettenetesebb üldözéseket is, hogy a kereszténység újra magára találjon. És ebből, hogy csak egy tanulságot vonjak le, mert csak egy tanulság levonására van időm, kedves hallgatók, a kereszténység, ha nehéz helyzetbe kerül, akkor soha nem kell félnünk. Ha nehéz helyzetben van a kereszténység, akkor lesz a kereszténységből kereszténység. Ha a kereszténységnek az állam ad milliárdokat, ha nagyon jó, hogyha valaki kereszténynek mutatkozik, tehát az ellentétes végletet mondom, akkor a kereszténység napjai meg vannak számlálva. Akkor csak látszat kereszténység lesz, akkor az igazi kereszténységnek híre hamva nem lesz, mert felszaporodik azoknak a száma, akik érdekből lesznek keresztények. Ha a kereszténységet üldözték, abból a kereszténység mindig csak győztesen került ki. Tessenek jól emlékezni, én nem azt mondom, hogy üldözzék a kereszténységet. És Isten sem úgy akar igazi egyházat, hogy üldözzék, de azt mondom, hogy ennek a tételnek a fordítottja igaz, ha üldözés éri a kereszténységet, akkor az igazi kereszténység ezt kibírja, sőt, mint vas a tűzben megedződik. Tessenek elolvasni erről szólva a Bibliának egyik legrendkívülibb iratát, ez Péter első levele. Ez erről szól. Péter azt mondja az első levele 4. fejezetében, szeretteim, meg ne rémüljetek attól a tűztől, mely próbáltatás véget támad köztetek. Ugye a nyomorúságok egyik jelképe a Bibliában a tűz. Ne rémüljetek meg a tűztől, mely próbáltatás véget támad köztetek, hanem örvendezzetek ennek, hogy Krisztus szenvedéseihez közel kerültök és méltóvá lesztek az ő követésére. Péter első levele különben szoros rokonságban van Jakab levelével, Jakab levele is ezzel kezdődik, hogy teljes örömnek tartsátok a különböző megpróbáltatásokba estek. De a megpróbáltatásban a kitartás tökéletes legyen, a cselekedet ép és fogyatkozás nélkül való legyen, mert boldog ember az, aki a megpróbáltatásokban kitart, mert elveszi az életnek hervadatlan koronáját, melyet Isten készített az őt szeretőknek. Jézus Krisztus azzal búcsúzik ettől a közösségtől, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek, a győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, mely az Isten paradicsomának közepette van. Aki győz, aki visszaszerzi az első szeretetét, aki teljes közösségbe kerül újra én velem, annak megígérem az örök életet, egy gyönyörű ígéret ez, mert a Bibliában 3 könyvben fordul elő ez a kifejezés, hogy életfája. Mi az, hogy életfája? A Bibliánk elején, Mózes első könyve elején olvasható, hogy Isten az életfáját tette a paradicsom közepére. Példabeszédek könyve beszél 3-4 az életfájáról, és Jelenések az utolsó bibliai könyv beszél az életfájáról. Az életfája biztosította volna az örök életet az ember számára. Az örök életet elveszítettük itt a földön azzal, hogy beengedtük a bűnt, az életfája is megszűnt létezni, mint hogy a paradicsom is eltűnt erről a földről, de az Isten azt mondja, hogy aki hitben küzd, aki Krisztussal együtt él, az ott lesz majd a paradicsomban, ott lesz majd az újjáteremtett égen és földön, az életfájáról enni adok neki, a halhatatlanságát és az örök életet visszaadom neki. Ez az 5 rész. Azt hiszem világos. Jézus bemutatkozik, legalább 5 dicséretet elmond, egy feddést is elmond, hogy az első szeretet elhagyása azonban végzetes lehet, a felszólítását is elmondja, ami megtérésre való felszólítás, és az ígéretet is, hogy aki elfogadja az ő szavát, elfogadja a kritikát, a bírálatot, abból lesz még olyan ember, aki az örök életre elkerül. És ezután jön a szmirnai levél. A szmirnabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg. Ezt mondja az első és utolsó, aki halott volt és él. Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet, de gazdag vagy. És azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Íme sátán egy néhányat ti közületek a tömlöcbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok, és lesz 10 napig való nyomorúságotok. Légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál. Kedves hallgatók, ez már rövidebb üzenet, rövidebben is tudunk végezni vele. Először jelöljük ki megint a korszakhatárt. Mettől meddig tart az efézusi levél után a szmirnai levélnek az időrendi korszakhatára, tehát efézusi levél őskereszténység, első század 30-as évei, második század legeleje. A szmirnai levélnél egy nagyon nagy segítséget ad Jézus. Elmondja a korszaknak a végét. Amikor azt a kijelentést teszi, hogy lesz 10 napig való nyomorúságotok. Ugye a bibliai proféciákban Dániel és Ezékiel könyve óta megszokhattuk, ha a proféciák azt mondják, hogy nap, az mindig automatikusan évet jelent. Az Ezékiel profétának Isten ki is mondta a 4. fejezet 6. versében, tehát Ezékiel 4-6, egy-egy napot egy-egy évnek számítottam néked. Különben, hogyha ez szó szerint nap lenne, azt hiszem 10 nap nyomorúság után mindannyian kibírnánk. Nem, itt Jézus 10 évi rettenetes nyomorúságról beszélt, ami a kereszténység történetében be fog teljesedni. És ez történészek által is elfogadott tény, bárha nem fogadnák el, ez akkor is igaz lenne, hogy a kereszténység legrettenetesebb üldözése mikor volt. Akkor volt a legrettenetesebb üldözés, ez általános törvényszerűség különben a történelemben, amikor az üldözéseknek a legvége érkezett el. Ugye a történelemben, amikor valami egy járszalagon halad, és ami egy kerékvágásban zajlik, az előbb-utóbb kimerül, mint lehetőség. Ugye üldözték a keresztényeket, de már annyit üldözték, hogy ez a visszájára fordult. Ugye ezért mondta Tertullianus, hogy a keresztények vére magvetés, tehát hogy a keresztényeknek a bátor magatartása nem a keresztények ellen fordította a tömegeket, hanem nagyon sok embert megnyert a kereszténységnek. És ezért az üldözések hatalmas élességgel erősödtek. Mondom, hogy a 3. században Décius uralkodása idején már-már a tetőpontra jutottak, de nem Diokléciánus császársága idején. 303-ban adta ki Diokléciánus azt a rendeletét, amire előbb már utalást tettem, hogy nem csak megölni lehetett a keresztényeket, de aki megölte őket, vagy föladta őket, a teljes vagyonuk birtokába is jutott. Ez ugye vérszemet adott a római birodalom polgárainak, és ez a Nikomédiában, tehát Kis-Ázsiában kiadott 303-as rendelkezés 313-ig volt pontosan hatályban. 313 a történelmünk egyik fordulópontja, mert akkor jött egy újabb császár, először csak tárcsászár, Konstantinus, nagy Konstantin, és 313-ban adta ki a milánói türelmi rendeletét, amivel a keresztényüldözéseket leállította, és a keresztényeket teljes kárpótlásban részesítette, az életüket nem adhatta vissza, de az ingóságaikat, ingatlanaikat visszaadhatta, sőt állami pénzen kezdett templomokat emelni ő és császár utódai a keresztényeknek. Tehát amire itt Jézus hivatkozott, hogy lesz 10 napig való nyomorúság, rettenetes nyomorúság, ez a diokléciánuszi császári üldözés, ami pontosan 10 évig volt érvényben, tehát a korszak határunk 313 évre pontosan tudjuk, a 4. század eleje, tehát a 2. századtól a 4. század elejéig tart a 2. keresztény korszak, amit így szoktunk nevezni, hogy ez az üldözések kora egyháza. Ez az őskeresztény időszak, az őskeresztény időszak után elkezdődtek a tomboló üldözések, és ez bizony 2,5 század, vagy legkevesebb is 1,5-1,75 évszázad, ami azért nagyon nagy idő a történelemben, ugye 200 év körül mozgó idő, amikor is a kereszténység megerősödött. Ebben a levélben, a szmirnai levélben egy kritikai szó nincs. Vagy tetszenek benne találni? Jézus azt mondja, hogy a szmirnabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg, ezt mondja az első és utolsó, aki halott volt és él. Miért mutatkozik be így? Jézust is megölték. Titeket is meg fognak ölni. Nagyon sok mártír lesz ebben az időszakban, de az utolsó szó nem a halál. A halál után van feltámadás, ha Krisztus az ítéletben visszaítéri az életet. Nekem a mennyei atyám ítélte vissza az életet, 3 nap után feltámadtam. Nektek pedig én fogom visszaítélni az életet. Én vagyok az első és utolsó, aki halott voltam és él. Tudom a te dolgaidat, nyomorúságodat és szegénységedet, de gazdag vagy. Milyen érdekes váltás. Itt a keresztények rettentő, kiszolgáltatott helyzetbe kerültek, tehát soha-soha ilyen egyszerű és szegény keresztények nem voltak, mint a 2. és a 4. század között. Üldözött emberek voltak, munkát nem kaptak, családjaikat alig tudták eltartani, felnevelni. De milyen érdekes Jézusnak ez a kijelentése. Tudom a te szegénységedet, de gazdag vagy. Milyen érdekes, szinte szójáték. Nem tudom, hogy értjük ezt a kifejezést. Tudom a te szegénységedet, de gazdag vagy. Aki külső állapota szerint szegény, az nagyon sokszor belső állapota szerint gazdag. És fordítva is sajnos igaz, aki külső állapota szerint gazdag, sokszor belső állapota szerint nagyon szegény. Nemrég mondta nekem egy előadás végén egy idős asszony, 81 néhány évesen, hogy ő az édesapjától egy egész életre szóló hatalmas nagy ajándékot kapott. Az édesapja mindig azt mondta neki, gyerekkoruktól fogva, gyerekek, tudjátok, hogy kik vannak a legnagyobb veszélyben ezen a világon? A gazdag emberek. És mindig minden családi beszélgetést ezzel zárt le, úgyhogy az asszony elmondta, hogy ő soha-soha pénzt gyűjteni nem akart, gazdag ember lenni nem akart, és áldja az édesapját, mert az életben annyi sok nyomorúságtól megmentette, míg gazdag emberek életsorsát lát, hogy mi lesz ezekkel az emberekkel. És amikor megházasodott ez az asszony, azt mondta, hogy az édesapám akkor is mondott egy nagy igazságot. Amikor először csak albérletünk volt, utána valamit összeraktunk, már volt egy kis szobakonyhánk, mindig azt mondta a gyerekek, ez a legszebb, mindennek tudtok örülni. Ugye milyen egyszerű igazságok ezek? Az, hogy a gazdag emberek vannak a legnagyobb veszélyben, és hogyha mindig tudunk valaminek örülni, akkor az egész életnek tartalma lesz. Ha eleinte fiatalok megkapnak egy csomó dolgot, felnőttek elrontják a fiatalokat, sokat megadnak nekik, minek örüljenek később? Miért küzdöttek válvetve egymással, amikor a szülőktől mindent megkaptak? Ez olyan, mint a 2×2=4, nem? Mégis ebben a matematika vizsgán az emberek nagy része elbukik. Ne kelljen annyit dolgozni a gyereknek, én megadom neki, amit nekem nem adtak meg a szüleim. Lehet, hogy neked nem azért nem adták meg a szüleid, mert nem tudták volna megadni. Bölcsességgel párosult, meg nem adásult ez. És ezért mondja Jézus, hogy tudom a te szegénységed, de gazdag vagy. A Biblia kit nevez gazdagnak?
aki hitben gazdag, aki belül gazdag, jellemtulajdonságokban gazdag. Ezek a keresztények nagyon szegények voltak, de belül gazdagok voltak. És tessenek választani, ez a két választási lehetőség, vagy külsőleg gazdagok leszünk, ez szinte törvényszerűen együtt jár azzal, hogy belsőleg kiszipolyoz, mert az élet nagyon nagy árat kér azért sokszor, hogy gazdag lehetsz, vagy pedig belsőleg akarsz gazdag lenni, és ha külsőleg talán szegény vagy, hát az nem olyan nagy csapás. Az a döntő dolog, amit Jézus mondott, ne gyűjtsetek magatoknak-e földön kincseket, gyűjtsetek mennyei kincseket. És ezért mondja Jézus ezt ennek a keresztény korszaknak, sőt, hogy titeket káromlanak, és azt mondják, hogy ők zsidók. Itt is jelképes a beszéd, itt nem zsidókról van szó, hiszen keresztény gyülekezetet szólít meg, hanem akik azt mondják magukról, hogy hívők, de nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Hát ez meg mit jelent? Kedves hallgatók, a Bibliában az a szó, hogy zsidó, az a szó, hogy Izrael, az a szó, hogy Sion, az a szó, hogy Jeruzsálem. Ez nagyon sokszor jelképes értelemben szerepel. Tehát ne szó szerinti zsidót, ne szó szerinti Jeruzsálemet, ne szó szerinti Sion hegyét tessenek rajta érteni, hanem ugye mit jelent Izrael magyarra fordítva? Izrael, ez héberül annyit jelent, Isten harcosa. Isten harcosa. A mindenkori Isten hívők jelképe a Bibliában, hogy Izrael, hogy zsidó, hogy Jeruzsálem, hogy Sion. Pál apostol világosan mondja a Római Levél második fejezetében, nem mindenki zsidó, aki külsőképpen az, hanem az a zsidó, aki belsőképpen az. Tehát itt nem zsidókról van szó szó szerint, hanem nyugodtan fordítsuk le így ezt a jelképet. Látom azoknak a káromlását, akik rólatok azt mondják, hogy ők a hívők, de nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Miért dicséri meg tehát Szmírna keresztényeit? Ezért a két dologért. Egyrészt, hogy a szegénységükben gazdagok, másrészt pedig, hogy rájuk záporozott egy csomó vád, mert a kereszténység ebben az időszakban kezdett megoszlani. Tudnék, a rettenetes üldözések nyomása alatt bizonyos keresztények beadták a derekukat, és tessék-lássék módon elmentek a törvényházba, és ott megátkozták Krisztust, mondván, hogy ők csak szavukkal átkozzák meg Krisztust, de az életükben ők ugyanolyan keresztények, ők nem annyira fanatikusok. Ha az államhatalom azt mondja, hogy te ateista kell, hogy legyen, akkor én megjátszom, mintha ateista lennék. Ugye kísértetiesen, ami 50-es, 60-as, 70-es éveinkre üt ez az egész, mert a történelem mindig ismétli önmagát. És voltak olyan keresztények, akik azt mondták, hogy na, én túl akarom élni az üldözéseket, nekem családom van, gyerekeim vannak. Hát én tessék-lássék azt mondom az államhatalomnak, hogy... A szegény édesanyámat hallanám az 50-es, 60-as évekből, akkor megkérdeztem, hogy miért kell nekem titkolnom, hogy én templomba járok. Gyerekem azért, mert az állam adja a kenyeret. Amit az állam mond, neked azt el kell fogadnod. Kettős nevelés. A templomba letagadtuk, hogy úttörők vagyunk, az úttörőknél meg letagadtuk, hogy minisztránsok vagyunk. Kettős nevelés. Tetszenek, ugye... Nem kell sokat mondanom, aki ezt megérte, tudja, hogy ez egy borzalom. A második században kezdődött ez el, hogy a rettenetes üldözések megosztották a keresztényeket. Voltak keresztények, akik nem tagadták meg Krisztust. Nem épültek be az államhatalomba, nem lettek besugók, nem áldoztak a bálványoknak, vállalták a hitüket akkor is, hogyha őket megölték vagy elhurcolták. Nekik is voltak gyermekeik, de úgy gondolkoztak, hogy egy becsületesen végigélt élet és egy hívőkép végigélt élet nagyobb örökség egy gyereknek is, mintha életben maradunk, de a magunk szemébe se tudunk nézni. Ugye tetszenek érteni ezt a megoszlást. Voltak, akik ragaszkodtak Krisztushoz, légy hű, mint halálig, itt mondja, légy hű, mint halálig, és néked adom az életkoronát. Mások meg azt mondták, hogy hát nem kell azért ilyen komolyan bele. Tehát életről van szó, akkor ne adjuk föl az élet. A fő dolog az élet. És a kereszténység a második, negyedik század között megoszlott. Voltak következetes, hithű keresztények, és voltak olyanok, akik ezt nem tették, de most jön a lényeg, amiért Jézus megdicséri az előző csoportot, akik nem voltak hithű keresztények, azok vádolni kezdték az igazi keresztényeket, hogy ők fanatikusok. Hát azért ennyire komolyan nem kell venni a hitet, amikor azon áll vagy bukik a dolog, hogy most megölnek bennünket, hát mentsük a bőrünket. Akkor azért, hát a fontosabb az életem, vagy a gyerekeim élete. És még ezek mondták a másiknak, hogy ők nem a keresztények. Azóta is gyakori jelenség a világunkban, hogy az nevezi a másikat hamisnak, aki maga a hamis. Erre nagyon vigyázni kell. Ezért mondja egy bibliai könyveket tárgyaló és magyarázó szerző, a fát nem a neve határozza meg, hanem a gyümölcse. Ez nagy igazság. Soha ne arra figyeljünk, hogy ki mondja magát kereszténynek. Sok ember mondja magát kereszténynek, akinek köszönő viszonya nem volt, nincs is. És sajnos nem is lesz a kereszténységgel, ha így folytatja. És sokan, akik keresztények, azokat lekezelik, leszólják, minthogyha ők valami fanatikus, szektás, meg nem is tudom, milyen emberek lennének. A világ a pecsétekben nem válogat, általában az igaz embereket söpredéknek tartja, hogy Pál mondja a Római Levél 8. fejezetében, olybá tekintenek bennünket, mint vágó juhokat, világ söpredéke lettünk. Jézus azonban vigasztalja ezt a korszakot, és egy bíráló szava nincs ezekhez az üldözött keresztényekhez az életükre. Itt csak dicséret van. Csak dicséret van. Tessenek majd otthon megnézni a levelet, itt egy bíráló szó nincsen. Vagyis a kereszténység ebben az időszakban visszanyerte az első szeretetét. A megpróbáltatások célhoz vezettek. A kereszténység olyan tiszta, mint ebben az időszakban, az őskereszténységnél is tisztább kereszténység lett a 4. század elejére az egész római birodalomban elterjedt kereszténységből. Nézzük, mert hiszen mondom, a bemutatkozás és a méltánylás után feddés nincs, harmadik rész nincs. Nézzük a 4. részt. Jézus mire szólítja fel őket? Itt nyilván arra nem kell őket felszólítani, hogy térjenek meg. Megtért emberek voltak, nem is mondja. De valamire felszólítja őket, és az a 10. versben, kedves hallgatók, amire felszólítja őket, ezt jó lenne nem elfelejteni. Ez a mi életünkre is a legnagyobb felszólítás. Tessenek megfigyelni, egyszerű, de hatalmas felszólítás. Először a 2. részt idézem. Szenvedned kell. Első részt idézem. Semmit ne félj attól, amit szenvedned kell. Döbbenetes mondat. Jézus Krisztus és Isten soha nem mondta azt, hogy nekünk nem kell szenvednünk. Mi a világba beengedtük a bűnt, ha a bűnt mi beengedtük a nagy ellenséget, az egész élet szenvedés ettől a pillanattól fogva. Igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy a kisgyerek fölsír, az első jeladása már a csecsemőnek a sírás. Az első pillanattól fogva a szenvedések be vannak kódolva a világba, testi szenvedés, lelki szenvedés, hanem magamért, a családtagjaim, akkor másokért, a világért való szenvedés. Szenvedni kell. Ezt nem Isten méri ránk, ez nem büntetés, ezt mi mértük magunkra. Beengedtük a világba azt a lényt, akinek a lényege a rombolás, a pusztítás, az önzés, hozzá tartozik a szenvedés ehhez, mint húshoz a mócsink. Sátán beengedte az emberiség, tehát ez a szenvedés, ez elkerülhetetlen. Ez a mondat 2. része, és a mondat 1. része, semmit ne félj attól, amit szenvedned kell. Mint ha tűz és víz találkozna ebben a mondat. Szenvedned kell, semmit ne félj attól, amit szenvedned kell. Hát ez a hitnek a hatalmas ajándéka. A hit az nem az, hogy behunyom a szememet. A hit nem a szembehunyás. Szenvednünk kell. Ezt a hívő embernek tudnia kell. De semmit ne félj attól, amit szenvedned kell. Semmit. Miért? Mert valaki segít a szenvedésben. Valaki leveszi a félelmet, az aggodalmat, mert valaki többet szenvedett, mint mi. 2. Korintusi Levél 5. fejezet 20. verse, aki bűnt nem ismert, az Isten bűnné tette miértünk. Senki többet, mélyebben nem szenvedett, mint Jézus Krisztus. Valaki velünk van, ha hívjuk. Valakire mindig támaszkodhatunk, hogyha hiszünk benne. És ő ezt mondja, mert ő mondja ezt a levelet is, ő küldi ezt a levelet is. Semmit ne félj attól, amit szenvedned kell. Hatalmas evangélium ez. A szenvedéseket nem úgy tudjuk legyőzni, hogy kikerüljük a szenvedéseket, az senkinek nem sikerül. A szenvedéseket nem lehet kikerülni. Aki ki akarja kerülni a szenvedéseket, hogy nem is tudom én, el akar menni egy lakatlan szigetre, vagy ő az életében nem akar ilyen dolgokkal foglalkozni, vagy nem akar erre rálátni. Nem, a szenvedéseket senki nem tudja kikerülni. Ez egy dőre próbálkozás. Szenvedni kell. Kőkemény mondat. De semmit ne félj attól, amit szenvedned kell. Körülbelül ez az evangélium. Erre mondja az Pál apostol, hogy mi bánkódók vagyunk, noha mindig örvendezők. 2. Korintus levél, 6. fejezet. Bánkódó a keresztény, de mindig örvendező. Mindig együtt kell éreznem a szenvedőkkel, magam is szenvedek, mások is szenvednek elég sokat körülöttem, sokszor sokkal többet, mint én magam. Igen, a bánkódás, az együttérzés, a részvét, az empátia, bárhogy nevezzük is, az a kereszténységnek az egyik oszlopa. A másik oszlopa pedig, hogy bánkódó, noha mindig örvendező. Keresztény annak ellenére örvendezik, annak ellenére van derűje és belső nyugalma, hogy egy keresztény embernél mélyebben senki nem látja a világnak a borzalmait és szenvedéseit. Mert érzékeny. Mert a környezetében is sokkal mélyebben látja ezeket a rossz dolgokat, amiktől az emberek szenvednek. De mégse húzzák le ezek a rossz dolgok a mélybe, hanem ő tudja az embereket fölemelni. Semmit ne félj attól, amit szenvedned kell. Légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Gyönyörű bíztatás. És most jön az 5. befejező rész, aki győz, annak nem árt a második halál. Gyönyörű ígéret, kedves hallgatók, mert Jézus itt rámutat arra, hogy mi csak az egyik haláltól féljünk. Biblia szerint két halál van. Aki nem olvassa a Bibliát, az nem tudja, hogy mi az, hogy első halál, meg második halál. A Biblia szerint két halál van. Az első halál csak egy ideiglenes halál. Mindannyiunk első halála, tulajdonképpen mi az első halál? A bűn természetes következménye. Hogy bűnöket követtünk el, leépül az életünk, meghalunk, ez az első halál. A bűn következménye az első halál, és a bűnön való büntetés, de nem a bűnösön való büntetés. Isten ezt felfüggesztette. Az első halál felfüggesztett ítélet. A bűnt az Isten megítéli, bűnnel együtt nem élhetünk örökké, 70-80-90 éves korunkban meghalunk. Ez az első halál. De nekünk nem az első haláltól kell félnünk. Nem az első halál a borzalmas, hanem a Biblia szerint a második halál a borzalmas. Mi a második halál? Amit Jelenések könyve 20. fejezetében olvasunk, boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, annak nem árt a második halál. Aki fel fog támadni Jézus második eljövetelekor, az az igazak feltámadása lesz. Azok csak egy halált éltek át azok az emberek, az első halált. Második halált nem élik át. Mi a második halál? A második halál, a kárhozat halála az, amikor Isten egyszer s mindenkorra el kell, hogy forduljon azoktól az emberektől, akik az életben nem változtak meg, önzők maradtak, ragaszkodtak a gonoszsághoz, sőt, gyönyörködtek a gonoszságokban. Isten hiába adta értük az életét, hiába halt meg Jézus értük a keresztván, nem igényelték a kegyelmet, megmaradtak a rosszban, nem akartak a rosszból szabadulni, azoktól Isten el kell, hogy forduljon, akitől pedig Isten elfordul, az véglegesen meghal. A második halál a kárhozat, vagy a végleges megsemmisülés halála. Jézus ezt világosan mondta János 3.16-ban, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A második halál egyik jelképe az elveszés. Elveszés. Nem lesz az az ember. Elveszik. Második halál másik jelképe a Gehenna. A Gehenna Jeruzsálem déli részén egy szemét lerakó hely volt, azzal a különbséggel a többi szemét lerakó helyhöz, hogy itt a Géhinnon völgyében el is égették a szemetet. Ez egy tűztemető volt, elégették a szemetet. A Gehenna megint csak azt a képet hozza elénk, hogy a gonoszok elmúlnak, füstként múlnak el. 37. Zsoltár. Gonoszok elmúlnak, és mint a liget ékessége elvesznek, füstként múlnak el.
Abdiás könyve 16. verse, egy fejezet Abdiás könyve 16. verse, olyanok lesznek a gonoszok, mintha nem is lettek volna. És egy kárhozott emberre az életében is azt mondta Jézus, hallotta ő ott az utolsó vacsoránál, hogy Jézus ezt mondta, jobb lett volna, ha meg sem született volna. Akinek jobb lett volna, hogy meg sem született volna, az nincs. Az nem lesz. Vagy visszanyerjük az életet, az örök életet, noha először mindannyiunknak meg kell halnunk, vagy pedig az életből való végső kirekesztettséget kell, hogy átéljük, és ez borzalmas lesz ennek a tudata, és utána a kárhozat halála, ami a második halál. Mint egy Jézus azt mondja itt a szmirnaiaknak, ne az első haláltól féljetek. Az első halál mindenkit elér. A második haláltól féljetek, a kárhozottak halálától, ami a hitetleneket és a bűnben megátalkodott embereket éri el. Aki győz, annak nem árt a második halál. Ezért mondhatjuk a Biblia alapján, hogy egy igazán keresztény embernek nem lehet halálfélelme. Aki tudja, hogy az első halál az egy ideiglenes ítélet, és egy felfüggesztett ítélet, és a halál fullánkját valaki elvette, és lesz majd igazak feltámadása, lesz majd örök élet, az soha nem úgy tekint a halálra, hogy jaj, meg kell halnom, borzalmas, ezt toljam ki, mert borzalmas, hogy meg kell halnom. Pál apostol szavával fejezem be a kifejtést. Pál apostol mit mondott a halál árnyékában? Pál apostol szinte akkor írta a második Timóteusi levelét, amikor Néró testőrsége már vezette a vesztőhelyre. Annyira utolsó levele. És nagyon híres a második Timóteusi levél 4. fejezetének 7. és 8. verse, amelyben Pál apostol azt mondja, a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megáld nékem az Úr, az igaz bíró, de nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő eljövetelét. Hol van itt szó az első halálfélelméről? Sehol. Meg kell, hogy halljak, de nekem eltétetett az igazság koronája. Én ott leszek. Mert Krisztus áldozatát nem vettem semmibe. Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok, és az ő kegyelme bennem nem lett hiába való. Én reménykedem, hogy Krisztus, amikor eljön, megadja nekem az örök életet, nem a második halál lesz az osztály részem, hanem az örök élet, de nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő eljövetelét.